Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 191. dicséretünkkel kezdjük meg az Isten tiszteletünket, ez esztendőt áldással. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. dicséretünk második versét énekeljük. Istennek igéjét olvasom, Zsidókhoz írt levél 13. rész 8. fejezete, Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvérek, ezzel az igével szoktuk erősíteni gyülekezeteinket, Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanez, hogy ez a fundamentum, ez változatlan, erre lehet építeni. És építettek a múltban, építünk a jelenben, és hát lesz alapja a jövőnek is, gyermekeink számára. Másfelől folyton ezt halljuk és tapasztaljuk, hogy iszonyú sebességgel változnak a dolgok, olyannyira, hogy tényleg 5 évenként már vált egy-egy generáció, és már azok se értik egymást, hát hogy értsem én a 40 évvel utánam jövőket, mert annyira megváltozik minden. És hát persze, hogy ebben ez egy nagyon jó fonal és gondolat, hogy de Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Ugyanakkor a saját gyermekeinken látjuk azt, hogy milyen hihetetlen sebességgel változnak a dolgok rendje szerint. Hát megszületik csecsemő, aztán kicsi gyermek, aztán hogy növekszik, a változások azok szinte naponként. Nyugodtan, hagyja, engedje el nyugodtan, hogyha mászkálhat nyugodtan, nem kell ki jónak lenni még, úgyhogy nyugodtan. És hát ugye ezeket megtapasztaljuk, az, hogy minden nap van egy újdonság a gyermekkel, és folytonosan próbálják a szülők mindent megtenni, és hát utána haladni a gyereknek, és nevelni ebben a változásban. Másrészt azt is tudjuk, és ez legalább ilyen súlyú igazság, hogy az életnek ez egy változatlan rendje, hogy a gyerek az gyerek, aztán nő, aztán felnőtt lesz, aztán öreg lesz, aztán neki is lesz, meg gyermeke is. Egy-két generáció múltán már elnézővé válunk, ugye, és már megengedőbbé is válunk, mert a dolgok ismétlődnek, azt is tudjuk, hogy nevelünk, aztán úgyis elköveti azokat a hibákat, amiket mi is elkövettünk, megpróbálunk mindent, hogy ez ne így legyen, de hát az állandóság ebben a változásban az, hogy ő is el fogja ezeket részben legalábbis követni, csak hát nagyot ne kövessen el, ugye. Minden generáció átmegy ugyanazon a buktatón, ugyanazon az iskolán, és valószínű, hogy felesleges is ezt minden áron megpróbálni, megakadályozni, sokkal fontosabb, hogy mellette legyek stabilan és állandóan, miközben ő ezt meg azt esetleg megtesz. Hát mire szeretnék kilukadni? Arra, hogy digitális kor ide vagy oda, posztmodern kornak is mondjuk, az ember nem változik alapvetően. Tehát a tegnap, a ma és a holnap az folyton változik, de mi sem változunk. Az ember sem változik, a maga elesett, rászorult, bűnben leledző voltában. Tehát ugyanolyan Istentől elszakadt 1000 vagy 10 000 évvel ezelőtt, és ugyanolyan lesz holnap is. Ez nem változik. Mit jelent ez? Az időszak, a fiatal, a szülő, a gyermekek tekintetében. Az, hogy ma is van egy szilárd, lelki, szellemi, erkölcsi alap, Úr Jézus Krisztus ismerete és követése, az életünkbe, gondolkodásunkba való beépítése, és ebben a sokszor nagyon gyorsan és öncélúan is változó, vagy látszólag változó világban meg kell találni a helyes utat, embernek kell maradni, ki kell tűzni a célokat, és tovább adható örökséggel kell útnak indítani a gyermekeket, és ez megint nem változik. Ebben nem szabad engedni, hogy hát jó, ezeket x-eljük ki, ezt már nem kell átadni. Ilyen nincsen. Hanem magunknak kell ebben elsősorban példát mutatni. És ez nem az aktuálisan változó divatok szerint történik ezeknek a tartalmaknak a kimunkálása. Nem cserélhetők az igazi értékek, nem írható át a hitünk évente, mert változik a világ. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, és ebben a sodrásban pontosan erre van szükségünk. A valódi dolgok hordják a krisztusi jelet, a Krisztus próbáját, és nekünk valódi dolgokat kell átadni a gyereknek, nem utánzatokat és nem mindenféle olcsó dolgokat. Lehet, hogy az első látásra, hogy konzervatívnak is tűnik, hát ezt vállaljuk fel, de ne legyünk feltétlen trendik, legyünk csak nyugodtan régi módiak, úgy, hogy az ige régi módi, amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Aki ilyen módon régi módi, az felkészíti a jövendőre a gyermekét, és az helyt fog állni ebben a folyton, mindig tényleg változó új helyzetbe folyó világban. Ne essünk ilyen gyermetek csapdákba, tehát, hogy éppen mit diktál a divat, hanem örüljünk azoknak a kincseknek, amiket megkaptunk, amiket a keresztség által most ez a gyermek is megkap, mint egy várományosa, és azért, hogy a változóban, a folytonosan másban ott legyen az örökkévaló, oda kapcsolja az életet, onnan táplálkozzon, abból növekedjen, abból teljesedjen ki. Különben ugye sodródik, és majd mindenhol keres valamit, de nem fog találni. Isten adja, hogy ez így lehessen ebben a családban is. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalomtételét, kérem, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondjuk minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket, most háladó imádságban ezért a gyermekért. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy miközben átéljük ezt az esztendő utolsó vasárnapján, hogy minden változik és minden elmúlik, ott van egy új csodálatos kezdet, életnek megjelenése ebben a kisgyermekben, a lehetőségeknek tárháza, a te áldásodnak sokféle, ezerféle ajándéka. Köszönjük, hogy elpecsételed magadnak, ígéreted szerint a te népedhez tartozik, az, hogy ezzel a felelősséggel is tudják őt hordozni. Köszönjük, hogy akik megszülethetett ebben a világban, azok mindent megadhatnak neki, és meg is adnak, ami ahhoz szükséges, hogy növekedjék, egészséges legyen testében, lelkében, szellemében, megkapja azt a szeretet mennyiséget, megkapja mindazt az ismeretet, amihez szükséges, és ugyanakkor a te kezedbe ajánljuk őt, mert hiszen nagyon sok minden nincs a kezünkben, és a pillanatok alatt minden meg tud változni, a te állandó jelenléted, gondviselő kegyelmed és megváltó szereteted legyen ő vele mindenkoron. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. És akkor most kérném szépen. Üzenem. Jöjjünk le. A kicsinek a nevét. Márton, én téged keresztellek az atyának, a fiúnak,
és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jó, még egy pillanat, ne vigye el. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most tessenek a gyülekezet felé fordulni, és a 134. Zsoltár 3. versével énekeljük a gyülekezet áldását. Helyett a 283. dicséretünket énekeljük dicsőült helyeken. Mennyei paradicsom.
A mi segítségünk és további Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mai Isten tisztelet lekcióját, igeolvasását, mégpedig Mikeás próféta könyvének 7. fejezetéből, a 11-től, a fejezet végéig. Ezt a hosszabb ige szakaszt leülve hallgassuk meg.
Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a határ. Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából és Egyiptom városaiból, Egyiptomból és az Eufrátesz mellől, a tengeren át, a hegyeken át. Bár puszta volt az ország lakói miatt, tetteik gyümölcseképpen. Pásztorolt botoddal népedet, tulajdonnyájadat, amely elhagyatva élt az erdőben, termékeny földön. Hadd legeljenek Básánban és Gileádban, mint a régi időkben. Csodás dolgokat mutatok neked, mint amikor kijöttél Egyiptomból. Látják majd ezt a népek, és szégyenkeznek. Elveszítik minden erejüket. Kezüket szájukra teszik, füleik megsüketülnek, port nyalnak, mint a kígyó, mint a föld férgei, reszketve jönnek elő rejtek helyükről. Rettegve folyamodnak Istenükhöz, az Úrhoz, és félnek majd tőled is. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban lelik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánt Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben.
Hagyjuk meg fejünket, kedves testvérek, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ennek az évnek az utolsó vasárnapján milyen jó, hogy első szavunk a hálaadási lehet, hiszen köszönjük azt a nagyon sok ajándékot, azt a nagyon sok tőled való történést, amit a mögöttünk lévő esztendőben adtál nekünk. Köszönjük a bennük megbizonyított, gondoskodó szeretetedet. Köszönjük, hogy gondot viseltél testünkről, és elkészítetted minden napra a lélek számára szükséges táplálékot is, a te igaz igédet is. Bocsáss meg, ha csak az előbbi után kaptunk, az utóbbi sokszor azonban nem kellett nekünk. Hálát adunk neked azért, hogy minden jót érdemünk nélkül adtál nekünk. Köszönjük, hogy kegyelmes Istenünk voltál tehát. A te egyszülött fiadra Jézusra néztél, és rajtunk könyörültél, ahogyan ezt most az ígében is hallottuk. Megvalljuk bűnbánattal, hogy sokszor megköszönni és elfelejtettük ajándékaidat. Légy irgalmas nekünk, bűnösöknek. És bocsáss meg, hogy sokszor a magad számára fenntartott időt is a magunk dolgaira fordítottuk. Hogy útra indultunk úgy, hogy nem kérdeztük, mi a te akaratod. Bocsáss meg, ha sok mindennel dicsekedtünk, amiért egyedül neked kellett volna dicsőséget adnunk. Most arra kérünk, hogy árasz ki reánk kegyelmedet, és kérünk, hogy legyen ennek a bizonysága az is, hogy most szólsz hozzánk. Könyörülj rajtunk, hogy ne hiába hallgassuk az igédet. Adj nekünk halló szívet. Segíts ezt az órát eltölteni úgy, mint olyan órát, amelyet te adtál nekünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, és várjuk a gyermekeket, ha vannak. Kíváncsi vagyok, hogy mennyien vannak itt. Nagyon egyenlőtlen elosztásban vagyunk, ahogy nézem. Jobbra húzunk, innen nézve legalábbis. Kevesen vagyunk, ezért jó erősen kell köszönnünk, hogy elérjük a szokásos hangerőt. Tehát áldás békesség.
Áldás békesség.
Nem volt rossz. No, hát milyen volt a karácsony? Nagyon jó, hát egy őszinte feltörő választ kaptunk, de azt hiszem a többi kedves gyermek sem éppen az ellenkezőjéről tenne tanú bizonyságot itt. Tehát rendben volt minden, ajándékok meg voltak? Boldogság és öröm? Ó, hát ez egyszerűen csodálatos. Senki sem rossz lélekkel jött el otthonról, de hát ez a jó ebben a karácsonyban a gyerekek szempontjából. Azt kérdezném meg, hogy van-e kutyátok? Van-e kutya otthon nálatok? Hányotoknak van? Három? Három, nagyon jó. Az is már valami. Kutya jó társ. Az mindig jó társ, aki, ha én beszélek, akkor általában szinte kötelezőleg a kutyámról szoktam beszélni, a vizslámról, mert hát ugye ő nekünk egy fontos családtagunk, sokan ismerik már innen a gyülekezetből is, és hát mindig meg szokták kérdezni, hogy elcsavarog-e, meg önálloskodik-e, meg hát hogy viselkedik, eléggé neveletlen-e. Eléggé neveletlen, de nem csavarog el. Ez egy jó dolog, és akkor azt szereti, hogyha ott a gazdája, vagy a gazdái közelébe lehet. Ez egy fontos tulajdonsága általában a kutyának, hogy szeret a gazdája közelébe lenni. Egy állatokkal foglalkozó tudós megállapította, hogy magyar tudós, hogy a kutya nem akar falka vezér lenni. Korábban azt gondoltuk, hogy a kutya az ráerőlteti az akaratát mindenkire, a családra, minden tőle fog függeni, de nem igaz. A dolog nem igaz, mert nem akar falka vezér lenni. Nem akar ő lenni a főnök, mondjuk ezt így most egyszerűbben. Nem akar mindent meghatározni, akkor boldog tehát, hogyha a gazdája körül lehet, sőt, ő utána mehet követhető, sőt, utánozhatja őt. Éppen ezért kapott is eleget a kutya a többi állatoktól, például a Bambi című könyvben, hogyha valaki olvasta közületek, hogy hát bizony ez ilyen házi állat, amelyik hát nagyon az emberre figyel csak. És az jutott eszembe ezek után, hogy vajon az emberrel mi a helyzete tekintetben? Akar-e falka vezér lenni? Akar-e mindent ő jól megmondani? Akar-e ő a főnök lenni? Na hát, ugye az ember az bizony az állattal, főleg a kutyával szemben állandóan falka vezér akar lenni. Pedig az embernek is van, hogy úgy mondjam, főnöke. Ki az ember főnöke? Nagyon jó választottatok. Ez az a kérdés, amire általában mindig jó választ lehet kapni, egy ilyen kérdésre a gyermektanításnál, de ez így is van. Ő a főnök, és éppen ezért nem jó, hogyha az ember falka vezér akar lenni, tehát mindig Istennel szemben akkor valamit tesz. Elcsavarok például, szabályszeg, vagy elbújik, vagy éppen magas tornyot épít, mint már rögtön a Szentírás legelején a 11. fejezetben, olyan magasat, ami az égig akar érni, és aztán nevet szerezni, hírnevet szerezni magának, tehát nem alázatosan Istenre figyelve, hanem önmagát felépítve. Pedig ezzel szemben a Szentírás mindenhol arról beszél, és nekünk ez a mai üzenet, hogy bizony ő a szőlőtő, és mi vagyunk a szőlővesszők, nekünk tehát csak vele együtt van jó dolgunk, és akkor, hogy mondjam, akkor hozunk gyümölcsöt, akkor finom az életünk, akkor tartalmas az életünk, hogyha Istennel járunk. Tehát mi a tanulság? Hogy jó nekünk, ha gyermekként már templomba járunk, jó nekünk, ha Istenről hallunk, arra tanítanak a szüleink, hogy őt kövessük és szeressük, mert önálló az Istennél van a mi helyünk. És Jézus ezt úgy mondta, hogy aki követ engem, az méltó hozzám. Hát mi is őt kövessük, és erről fogtok majd hallani a gyermekórán is. Úgyhogy minden jót hozzá. Most elbocsátunk benneteket. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Menjetek Isten hírével! Az ige hirdetésre készülve pedig énekeljük a 174. dicséretünket, Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. Testvérek, Istennek azon igéjét, amelynek alapján az ő szentelkének segítségül hívásával az ő igéjét hirdetni kívánom előttetek. A két helyről olvasom, az Ószövetségből és az Újszövetségből. Először is a Prédikátor könyve 3. fejezetének 1. verséből, amely így szól: mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Illetve az Új Szövetségből, Pál korintusiakhoz írt 2. leveléből, annak a 6. fejezetéből, a 2. versből eképpen: a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, így az utolsó vasárnap adja, hogy az időről beszéljünk, az évről beszéljünk, mely lepergett előttünk. Végére értünk a kis személyes kalendáriumainknak, tele vannak mindennel, hogyha visszalapozunk benne, sok értékes és fontos feljegyzéssel. De vajon az egész évben foglalkoztunk-e magával az idővel? Volt-e időnk foglalkozni ezzel? Most kérdezem kedves testvéreket, hogy van időnk most ebben foglalkozni? Hát tegyük, persze az igehirdető egyoldalú helyzetben van meghatározni az igehirdetés menetét, de javaslom, hogy mégis foglalkozzunk egyszer mégiscsak az igével. Hiszen az idővel, mert hiszen az egyik leggyakrabban használt érvelés, így az év vége felé, vagy az ünnepek közelettével bizonyára többen, vagy mindannyian kapunk évi beszámolókat, amelyek általában így kezdődnek, hogy az éves nagy hajtást követően, a borzasztó szoros idők után most végre próbálunk kiengedni, próbáljuk megtalálni magunkat. Szinte büszkén vállalva, felvállalva a rohanást, a magunknak teremtett időzavart, amelynek következtében gyakorlatilag önmagunk áldozataivá leszünk. Tehát az esztendő vége felé óhatatlanul mindig többet gondolkozunk az időről. Összegezzük a kapott időt, mire használtuk, és hogyan bánunk vele. Mi is az tulajdonképpen? Mennyi van belőle? Mire kapjuk? Vajon kapunk-e jövőt így a következő év elején? Időt, amellyel élhetünk, és mennyit kapunk? Azért olvastam ezt a Prédikátor könyvéből olyannyira jól ismert, hosszú felsorolásnak csak az első versét, hogy ezen a kérdésen egy kicsit elidőzzünk. Ezt a nagyon jól ismert szakaszt, annak az első versét. A maga tökéletes szerkezetében jól ismerjük mindannyian, annak kifejező erejében, és ebből a szakaszból szeretnék most csak pár gondolatot, összesen hármat kiemelni. Tehát ez a textusunk, az ószövetségi textusunk a Prédikátor könyvéből így kezdődik, mindennek megszabott ideje van. Ez azért egy jó hír, először, hogy van ideje, van időn, kapunk időt. De ki az, aki megszabja ezt az időt? A Biblia azt tanítja természetesen, hogy Isten, mert az idő Istené, az időtlen, az örökkévaló Isten adja az időt számunkra. És ő ad nekünk valamennyit, amennyit ő jónak lát. Ő rendeli el mindennek az időpontját, és az időtartamát is, beleértve az életünket is. A 31. Zsoltárban Dávidtól halljuk, életem ideje kezedben van, és hol lenne jobb kézben, mint az Úrnál. Egyedül Isten tudja tehát, hogy mikor, minek van az ideje a mi személyes életünkben is, meg a történelemben is, meg a közösségeinkben is. A mi felelősségünk pedig az, hogy arra használjuk a tőle kapott időt, amire ő adta. És használjuk arra, amire ő adta. Aki nem így cselekszik, az feltétlen bajt okozhat magának, de másoknak is. Ezt az időt használjuk, ezzel sáfárkodunk, vagy éppen kihasználjuk. Ezzel élünk, vagy ezzel élünk vissza. Aki munkahelyet ugyanis heverészik, vagy aki a szükséges alvás helyett is dolgozik, aki tanulás helyett csak ábrándozik, vagy tévét néz, aki egy régóta esedékes és kínálkozó beszélgetés elől belemenekül az újságjába, aki imádkozás helyett a hobbiának hódol, aki még az 5 percet sem adja a gyerekének, az bizony feltétlenül megszegényíti magát, de másokat is. És így születnek a mulasztások, vagy éppen mondhatnám azt, hogy mulasztások. Sokszor az az érzése az embernek, hogy egy ország mulasztja az időt, csak hogy múljon. Múlatni, az időt múltá tenni. A mulasztás az isteni teremtésben lelki és testi egészségi minőségünket romboló valami, hiszen idegessé válunk, kiegyensúlyozatlanká válunk, helyét és idejét vesztettékké válunk. Összerendezetten lesz az az ember, aki csak múlasztja az időt, akiben az idő káosza teremtődik meg. Esetleg megpróbálja pótolni azt, ami már elmúlt, ami már meg nem történt. Mert a legtöbb mulasztásunknak az éppen a nagy hátránya, az a nagy kára, és azért pótolhatatlan, mivel az arra kapott időt csak egyszer kaptuk, és az az idő már elmúlt. Nem lehet utólag behozni. Mert hiszen mindennek rendelt ideje van, megfelelő ideje van. Mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott íge, és a helyén gyakorolt szolgálat. Ha nem köszöntünk meg valamit akkor, amikor kellett és lehetett volna, ha nem kértünk bocsánatot addig, amíg még lehetséges, ha nem adtuk oda azt, amire akkor lett volna szükség, ezt később már nem tudjuk pótolni. És ezek a mulasztások, ezek bennünk dübörödnek. A feltornyosult mulasztások kapkodáshoz, mindenfajta másodlagos cselekvésekhez vezetnek, másik oldalon pedig adott esetben fájdalmas hiányokhoz. Az el nem mondott esti mese, a rendszeres asztalközösség hiánya, a meg nem hallgatott gondok és fájdalmak gyűlnek és bizony fájnak. Ez a kapkodás kártékonyan hat tehát az egészségünkre is, az emberi kapcsolatainkra is, a munka minőségére, a szolgálatunk hitelességére, és így tovább, és így tovább. Az időnek a helytelen felhasználása, vagy éppen eltékozlása vezet aztán a sietéshez, a behozás kényszeréhez, a siettetéshez. És ha valami jellemez bennünket, ezt a kort, az úgynevezett modern emberek korát, akkor az biztos ez a sietés, meg a siettetés. Nincs türelmünk kívánni a dolgok természetes menetét. Ez a sietés jellemzi a mi életünket, amelyet egy vers remekül ír le. A rohanás a kornak átka, az ember törli homlokát, majd időzavart konstatálva, mint báb rohan tovább-tovább. Mint sietve szeretnek, isznak, míg a lélek végül lerogy. Sietve rombolnak, s megint csak sietve bánják valahogy. Most ennek a sietésnek ez az egyik szokásos következménye, hogy mindent csak úgy valahogy próbálunk elintézni. Nem úgy, mint ahogy ez adatik számunkra, mint ahogy az előttünk állhatna, hanem csak úgy valahogy. Valahogy, de nem Isten terve, és nem Isten akarata szerint. És ennek következtében bekövetkezhet a tragédia, amit így mond a költő, a lélek végül lerogy. Tehát lélek nélkülivé, lelketlenné válik az élet, válnak a kapcsolatok, és megszegényedik vele mindannyiunk élete. És ennek az egyetlen oka az, hogy nem vesszük komolyan, hogy mindennek megszabott ideje van, és Isten szabja meg mindennek az idejét. Mivel kivettük Isten kezéből ezt is, nem tőle, nem az ő kezéből vettük, ahogy az előbb idéztük. És tőle független akarjuk beosztani az időnket, ezért támadnak ezek a bajok. Mert az időt megsokszorozni nem tudjuk. Ezért aztán megpróbáljuk teletömni mindenfélével, ami már nem fér bele azzal is. És ilyen módon megváltoztatjuk, meg akarjuk változtatni akár még a születés idejét is, előbbre hozni vagy késleltetni, egyre vakmerőben belenyúlunk akár a halál időpontjának a meghatározásába is, előbbre hozni vagy minden áron késleltetni. De van már ugye gyors étkezde, gyors mosoda, gyors talpaló tanfolyam. Szinte vég nélkül növeljük sok mindennek a sebességét, és még sincs időnk, ez az általános tapasztalatunk. A gyors kultúrában nincs helye a kapcsolatnak, nincs helye a beszélgetésnek, nincs helye a meghallgatásnak, a terhek megosztásának. Ezek a modern idők, a Chaplini modern idők. És éppen ezzel szemben létrejött a 70-es években egy ellentétes mozgalom, egy Carlo Pertini nevezett olasz ember indította be a slow culture, az lassú kultúra fogalmát, akkor, amikor azt látta, hogy a Piazza di Spagnán, Rómában megnyílik, ugye Róma egyik legfontosabb tere, legszebb tere, megnyílik az első McDonald's gyorsétterem. És akkor elkezdett egy ilyen folyamatot, egy kultúrát, ami most már sokfajta formában, sokfajta módon megfogalmazva magát, világszerte jelen van. Amit úgy fogalmaz meg az egyik ideológusa, hogy ez egy kulturális forradalom. Mindennel szemben, amelynek az az üzenete, amely azt hirdeti magáról, hogy a gyorsabb jobb lenne. A lassúság filozófiája nem azt hirdeti azonban, hogy mindent csigalassúsággal kellene tenni. Sokkal inkább azt, hogy mindent a megfelelő sebességgel. Inkább ízleljük az időt, mint hogy számoljuk. Tegyünk mindent a lehetséges legjobban, és nem a lehetséges leggyorsabban. A lassúság kultúrája a minőségről szól, a mennyiség helyett, a munka világától kezdve az étkezésen és a szülői feladatok ellátásán át minden emberi tevékenységig. Azért, hogy elkerüljük, hogy egy instant világban instant gyermekeink legyenek, instant szülőknek, instant kapcsolatokkal, gyors felfőzött kapcsolatokkal, kulcsos gyerekekkel. Persze a gyors kereszténység talán ilyen is van, akik a kereszténységet is nagyon gyorsan akarják megélni. Az maga a hűtlenségnek az üzenete. A semmire sincs időm magamban, ugyanis nem az időt is teremtő Istenről szól, hanem az ajándékidőt rosszul használó és elhasználó hűtlen hívőről. Hiszen mindenre van időm, és mindenre van erőm Krisztusban. Aki Krisztusra hivatkozban nincs sosem ott, ahol lennie kellene, az a hűtlen hívő. Tehát rólunk szól ez az ige ebben az értelemben is. Gondoljuk végig csak ebből a szempontból az évünket. Mit tettünk, mit nem tettünk, mit múlasztottunk. Hogy folyt el az idő, amit adott esetben mégiscsak kaptunk, olyan dális módon, hogyan megyünk, hogyan bandukolunk az eltűnt időnk nyomában, olyan prusztosan, hogyan próbáljuk behozni vagy elkérni az ajándék és kiváltképpen való időt, utólag, amikor az már nem a miénk. Ez tehát az első figyelmeztetés ennek az igének, hogy az idő az Istené. Ebből ad nekünk, amennyi szükséges nekünk. De mi mire használjuk? Az idő, amelyet kapunk, az gyümölcsöző, ha úgy használjuk, és akkor használjuk, amikor és amire kapjuk. Akkor hálásak lehetünk azért, ami elvégeztethetett, és békessége lehet a lelkünknek mindabban, ami elvégződött. A másik, amire figyelnünk kell, hogy ez a mondat, hogy Istennek mindennek megszabott idejét, hogy Isten szabja meg mindennek az idejét az életünkben, ez nem csak ránk vonatkozik, hanem Istenre magára is. Ő magáról is beszél ebben a szakaszban. Hívő emberek boldogan tapasztalhatjuk, hogy olyan értelemben is mindennek megszabott ideje van, hogy Isten bölcsen időzíti életünkben a különböző eseményeket, elkészíti a nekünk szükséges ajándékokat, és kimondhatatlan szeretetből mindent a lehető legjobbkor végez el. Az elkészített időnek mindig kegyelmi karaktere van. És így bízhatunk benne, hogy Isten gyermekeivel sem történt, hát éppen ezért semmi sem véletlenül, semmi sem esetlegesen, hanem mindig Isten bölcs gondviselése vezet bennünket. Ha csak ennek az évnek az eseményeit végig sorjázzuk, akkor tele lehet a szívünk, azt hiszem, hogy hálával. Ahogyan ő időzítette az áldásokat, de a próbákat is, ahogyan elkészített olyan találkozásokat, olyan folyamatokat, amik előbbre segítettek bennünket a lelki növekedésben, de megerősítette a szolgálatunkat is. Hát ezért bizony mindenkor hálásak lehetünk. És így készíti el számunkra a feladatokat, és készít fel minket a feladatok jó megoldására a jövőben is. Mindez azt hirdeti, hogy Isten bölcsen időzíti az életünk eseményeit. Szeretettel mégpedig úgy, hogy az mindig a javunkat szolgálja, mert végül is egyedül ő tudja, hogy mikor, minek van a legalkalmasabb ideje. Mi csak elkérhetjük tőle ezt az időt. Miért van akkor mégis, és ez a harmadik és befejező pont, hogy sokan mondják, nincs időm, vagy kevés az időm. Néhány egyszerű tényt soroljunk most ide. Az egyik, hogy Isten mindenkinek folyamatosan ugyanannyi időt ad. Isten időkezelése, hogy úgy mondjam, nagyon is demokratikus. Minden nap kapunk tőle mindnyájan 24 órát. 24 órát a szolgálatra, a cselekvésre, az idő megérésére. Tehát nem helyes beszéd, ha azt mondjuk, hogy nincs idő. Ha kevés az idő, mindenkinek ugyanannyi ideje van, Istentől ugyanannyi időt kap ajándékba. De éppen ezért fontos a másik, amire érdemes odafigyelnünk, amire akarjuk, amire nagyon akarjuk, arra mindig van idő. Akkor tehát azt kell eldönteni, hogy mire akarjuk, hogy legyen időnk, mi az, amit előnyben részesítünk, mi az, aminek elsőbséget adunk, miért pont arra akarjuk az időt elhasználni. És ha arra akarjuk elhasználni, akkor minek a rovására akarjuk, hogy bizonyos dolgokra legyen időnk, mert hiszen mindenre nem lehet. Sehol nincsen olyan ígéret a Szentírásban, hogy mindenre lesz időtök. Nem időmilliómosokat teremtett az Úr, rendelt az ő időgazdálkodásában olyanokat, akik elfogadják az ő vezetését. Arra ad tehát időt, amivel ő bízott meg. Arra viszont ad, mégpedig elégségeset, úgy, hogy hajszoltság nélkül és jó minőségben is elvégezhessük ezt. Tehát azt hiszem, hogy manapság mindenkinek akár sok órája is lehet, egy a karján, egy vagy több a telefonjában, meg a kompjúterében, meg a falon, meg sok mindenhol. Ezekre figyelünk, ezzel mérjük az idő haladását, de nézünk-e Isten órájára, az alkalmas idő kiosztására. Tehát milyen a rangsorunk? Mi az, amire feltétlenül kell, hogy legyen időm? Mi az, amire jó, ha van időm? És mi az, amire egyáltalán nem kell, hogy legyen időm? És ezt nekem tudnom kell elkérni, és tudnom kell döntenem erről. Az nem biztos, hogy rossz dolog, hogy nincs mindenre időm. De ez nem az én feladatom, nem az Istentől kijelölt cél és jó lelkiismerettel felvállalhatom viszont azt, ami tőle van. Hiszen azt majd, amit nem nekem kell elvégezni, azt majd valaki másnak adja. Hiszen mindenre van idő. Majd megoldódik más által az ő kegyelmi akarata szerint. Az lehet, hogy nem rám tartozik. Nekem nem kell mindent elvégeznem, csak azt, amit kaptam. Az evangéliumból jól tudjuk, hogy Jézus Krisztus sokat dolgozott. Hogy úgy mondjam, elfoglalt ember volt. Bejárta Izrael földjét, mindenhol prédikált, gyógyított, tanított, küszködött az ellenségekkel és a kötegetőkkel, mindenfajta érdeklődőkkel. Nagy csapatban követték őt. Márk evangéliumából tudjuk, hogy egy alkalommal még enni sem volt idejük egy nap. Ő tudta, hogy mi a munka, és ha szabad ilyet mondani, megfogta a munka végét. De mégsem, soha nem halljuk a Szentírásból, hogy sietett volna. Vagy hogy nem ért volna oda időben. Hogy lekéste volna szolgálatának állomásait. Az ügytörténet rábízott hatalmas állomásait. Miért? Mert mindig az Isten az Atya órájára nézett. Őrá nézve kell tehát nekünk is számlálni a napjainkat. Ez a keresztény időszemlélet, mi tehát nem a lassú kultúrát áruljuk és népszerűsítjük a gyors kultúrával szemben, bármennyire is egyébként szimpatikusak a célkitűzései, és bármennyire is hasznosak lehetnek ennek a lassú kultúra gondolatnak, a vonatkozásai társadalmi értelemben. Mi a Jézus kultúrát és időszámítást szeretnénk most előtökbe hozni, hogy ez az, ami meghatározza az életünket. Ami nem engedi, hogy a vele való beszélgetést, a vele való lelki közösség ápolására szánt időt megrövidítsük. És tudjuk, hogy mikor, minek van az ideje. Hogy mindennek megszabott ideje van. Akkor, amikor a legnagyobb sietségben vagyunk, akkor talán szükséges idézni Luther Mártonnak tulajdonított mondást, aki egyszer azt mondta volna, ma sok dolgom lesz, ezért ma reggel a szokásosnál tovább imádkozom. Mi fordítva szoktuk, Isten igéje viszont erre bátorít bennünket. Mert ha mindennek megszabott ideje van, akkor nem múlatni kell az időt, nem is átugorni, nem rohannunk kell, nem a sebességet kell fokozni, hanem azt kell felismernünk lépésről lépésre, hogy most minek van a megszabott ideje, mert akkor marad időnk magunkra, egymásra, a közösségeink ápolására. Talán ismerjük azt az afrikai mondást, hogy ha gyorsan akarsz haladni, akkor menjél egyedül. Ha messze akarsz jutni, akkor menjél együtt, menjél közösségben. Az ajándékba kapott idő gyümölcsöt teremt, az ez elmulasztott idő viszont megbosszulja magát. Az idő, ugye Róka mondja a kis hercegnek, az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Becsüld meg ezt az időt. Nos, ez az ige arról is beszél, hogy Isten időzíti. Időt ad, megfelelő időt ad az ő ajándékainak. Nekünk pedig az időt, mint drága ajándékot meg kell becsülnünk, és arra fordítani, amire ő adta. Isten nélkül rohanás, kapkodás, selejtek gyártása, mulasztásaink vágya terhel bennünket, a helyén mondott ige pedig mindig gyümölcs, irgalom és üdvösség. A Jézus kultúrát és időszámítást hirdetjük tehát, és ebben szeretnénk a jövő esztendőben is együtt menni ebben a közösségben, családjainkban és gyülekezetünkben egyaránt. A jövő esztendő kapujában most még egyszer akkor sorjázzuk ennek az Jézus időszámításnak a sajátjait. Először is van időnk. Mindenre van időnk. Hiszen az ő idejét kaptuk, ezért az el nem fogy. Ezzel élhetünk, de ebben vissza is élhetünk. Az első épít, a másik rombol. Az Isten ideje az éppen elég mindenre, amire szükségünk és amire elhívásunk van. Azért van elég időnk, mert bele vagyunk foglalva Isten örökkévaló idejébe. Éppen ezért ne múlassuk, ne hagyjuk, hogy egyszerűen csak múljon az idő, hanem éljük meg ezt az időt, ezt pedig úgy tehetjük, hogy Isten órájára tekintünk. Az idő nem kevés, és nem elfogy, hanem Jézus szerint betelik. Betelt az idő, és elközelített az Isten országa. Az idő nem panasz, hanem az üdvösség megélésének a nagy lehetősége. Az időnek tehát nem szűkössége, hanem teljessége van Jézus szerint. Milyen jó, hogy abban a káoszban, sokszor káoszban, amit magunknak teremtünk, a Teremtő teljes időt ajándékoz nekünk. És ebbe a jövőbe hív most bennünket is, ahogyan ezt tette az elmúlt években, így nyitja meg most majd számunkra, közösségeink számára a jövő esztendőt is. Éppen ezért a jövőről való beszéd az nem valami más, hanem igazából Isten kommunikációja és kommuniója, közössége velünk. Az ő ajándéka a következő évre is. Ahogyan ezt most hallottuk a másik újszövetségi textusunkban, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem napja, íme most van az üdvösség napja. Pál azt mondja nekünk, hogy ne rohanjunk, ne meneküljünk az időtől, hanem álljunk meg a hitben. Abban a hitben, amelyik elégséges ahhoz, hogy az időnket jól használjuk. Elfogadva mindazt, amit Isten ajándékoz nekünk, tehát dőljünk neki, most a következő évnek is jó reménységgel, mint akik tudják, hogy nem csak mindennek van ideje, alkalmas ideje, de azt is, hogy eljön a nap. Eljön a nap, az idő, és én azon a napon szélesre tárul a határ. Ilyen jövőt ajánl meg számunkra az ő időgazdálkodásában Isten, az Ószövetségi lekciónk szerint. Buzdítsuk ebben egymást minden egyes napon, amíg tart a ma. Ez a mi nagy lehetőségünk ebben a közösségben is ma, és a következő évben egyaránt. Amen. Az igéidejtésre válaszolva énekeljük a 462. dicséretünket. 462. dicséretünk hanem az első három versét énekeljük, mind a három versét énekeljük, ugye igen, csak vezess Uram végig és fog kezem. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ajándékozó Isten vagy. Köszönjük, hogy az idő is a Te kimondhatatlan ajándékod, mely mindig és mindenre elegséges, amelyre Te akarod. Bocsásd meg, hogy sokszor elfeledjük, hogy az idő, amelyet tőled kapunk, az nem tárolható, nem raktározható. Bocsásd meg, hogy sokszor olyan instant keresztjénekként robogunk, hogy a nagy sietségben meg ne lássuk sem a Te akaratodat, sem a fele barátaink szükségeit. Éppen ezért szeretnénk mindig arra használni a kapott időt, amire azt adod. Bocsásd meg, hogy ha ebben az évben nem mindig így volt. Köszönjük mégis türelmedet, köszönjük, hogy még kész vagy napjainkhoz napot adni. Tégy minket érzékenyi arra, hogy mi a Te jó, kedves és tökéletes akaratod, hogy aszerint használjuk fel minden percünket. Könyörülj rajtunk, hogy ne a rónásunk fokozásával akarjunk eredményeket elérni, hanem a neked való engedelmeskedéssel. Tudjuk, hogy áldás csak azon van, amit utasításodra, a Te útmutatásod szerint teszünk. A következő évre, mely előttünk áll és zörget, szeretnénk hát elkérni újra ajándékaidat. Az időt is, melyet nekünk szántál, és azt komolyan bennünk. És kérjük a megnehezült időkben a betegek, a beteg társaink, testvéreink erősítését, a szenvedők fájdalmának enyhítését, a gyászolóknak, a megtört szívűeknek pedig a vigasztalás igaz evangéliumát, amit csak és kizárólag tőled nyerhetünk. És így kérünk a társadalomért is, a népünk közösségéért is, hogy akármilyen nehéz év is következik, Te légy az idő és alkalmas döntések forrása mindenkor és mindenekben. Hű pásztorunk, vezesd a Te nyájadat. Amen. Mi azért így imádkozunk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ne napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, hirdettem, hogy a héten, de kedden 31-én van az évzáró istentisztelet este 6-kor, szerdán pedig az évnyitó istentisztelet délelőtt 10 órakor, ahol elhangzanak rövid jelentések is már az évnek a mozgásairól. Szombaton pedig este 6-kor lesz az évnyitó vesper, egyben a rákövetkező vasárnapi úrvacsora előkészítője is. Akkor már attól a héttől, tehát hogy az iskolai szünetnek is vége van, minden más alkalom is meg fog indulni. Mai Isten tiszteletünkön Nagy László presbiter testvérünk olvasta az igét, köszönjük a szolgálatát. A mai vasárnap emlékezünk Marcsó Lászlóné Bakeszterre, akit 70 éves korában kísértünk ki utolsó útjára. Rabatalánál az első korintusi levél 15. része alapján szólt az íge, Krisztus feltámadt a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak, miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családra, és a gyülekezet imádkozó szeretetébe ajánljuk. A mai napon megkereszteltük Tarcsai Márton, Börcsök Szilvia és Tarcsai Péter gyermekét. Isten áldását kérjük a családra, és szeretettel várjuk őket mindenkoron a gyülekezetben. És akkor Gondok úr következik.
Kedves testvérek, továbbra is várjuk azokat, akik tudnak segíteni a csomagolásba a megmaradt gyermekruhák és gyerekjátékok kapcsán, illetve föl szeretném hívni a figyelmet, hogy az iratterjesztésnél ott lehet találni egy találtárgyak dobozát, ami mostanra megtelt. Tehát, hogy aki esetleg itt hagyott valamit, az most nézze meg, és vigye el, mert január 1-jével kiürítjük a dobozt, és odaadjuk annak, akinek szüksége van ezekre a tárgyakra, amik ott vannak benne. A választói névjegyzéket, amit a jövő évre készítünk, kitettük a pénztárosi asztalnál, kérem, hogy azt is nézzék át a testvérek, hogy benne vannak-e, és hogyha nem, vagy megjegyzésük van, akkor a nevüket írják oda a telefonszámukkal együtt. Illetve kérünk mindenkit, hogy kezdjenek el jelentkezni óvodánkba és iskolánkba, hogy tudjuk felmérni, hogy a gyülekezetből hány emberre számíthatunk. És végül, de nem utolsó sorban szeretném javasolni, hogy most még az iratterjesztésben lehet kapni bibliaolvasó kalauzokat a jövő évre szólóan. Ezeket most még be lehet szerezni, és akkor elsőjén már egyből használatba is lehet venni. Köszönöm szépen, mindenkinek áldott új évet kívánok!
És akkor az áldással készülve énekeljük a 261. dicséretünk első három versszakát. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.